Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk Máté evangéliumának 23. fejezetében, az első verstől a 12-ig a következőképpen. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek, megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk bojtjait, a lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban, a főhelyeken szeretnek ülni, szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyekben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem mondok újat, senki nem lepődik már meg ezen. Manapság nincs nagy vonzása a szolgáló életnek. A szolgáltatások évszázadait éljük, így a 20.-21. Században. Manapság nem attraktív a szolgáló élet. Könnyebben megvalósítható alternatívák vesznek minket körül. Önmegvalósítás kínálkozik a munkahelyen, és a társadalmi érvényesülés előfeltétele is, hogy többnek látszódj, mint ami vagy. Aki többnek is gondolja magát, mint amennyi valójában, az kezdetben lehet, hogy gyorsan emelkedik a ranglétrán. Úgy néz ki, hogy nagy karrier előtt áll, látványos sikereket könyvelhet el magának, de idővel életének minden területén, úgy a magánéletben, mint a közéletben, kiviláglik, jelesül, milyen ember is valójában. Olyan nincs, hogy valaki szerető, családapa, aranyos, jó ember, egyébként pedig a munkahelyen, a világban kőkemény, diktátori karaktert hordozna. Amilyen az ember otthon, olyan a világban. Ha valaki tisztességtelen a világban, akkor tisztességtelen otthon is. Ha nem veszi számba azt, hogy vannak erkölcsi, jogi törvények, amiknek meg kellene felelni a világban, akkor ugyanúgy nem tartja be azt otthon sem. Szolgálat. Erről szól mai igénk. Szolgálat, aminek a tere mindig a közösség. Legyen az kicsi vagy nagy. Közhelyes igazság az is, hogy a közösségek ebben a mai világban bizony válságban vannak. Itt-ott akad néhány üdítő kivétel, ahol a vezetők nem az éppen aktuális, divatos vezetés elmélet szerint vezetnek, hanem a régi módi vezetés elméletet gyakorolják. És mi az? A régi módi vezetés elmélet alapja a bizalom. A bizalom, ami a legtöbbet adó, a bizalom, ami valahogy ebben a mai világban egyre kevesebb. A bizalom határozza meg kapcsolataink tartalmasságát. A bizalom tesz minket képessé arra, hogy belevigyük személyiségünket a tevékenységünkbe. Hiába tudja a tanár kiválóan az anyagot, ha az ő személyisége elviselhetetlen, azt megérzi a gyerek. Akkor nem jó pedagógus. Hiába ismeri tudományát az orvos, ha érzéketlen a betegével kapcsolatban. Akkor késlelteti a gyógyulását. És hiába beszél szépen a pap, ha hiteltelen az élete, akkor se egyik, se másik nem tölti be a hivatását. Az elmúlt évszázad pokolbéli borzalmainak egyik komoly összetevője az volt, hogy középszerű képességekkel megáldott emberek, ezt most idézőjelbe tegyük, óriási önzéssel voltak megverve. Mert minden idióta, bolond izmus az egoizmusból származik. Ezért jutott a világ oda, ahová jutott. Ha valaki egy kicsit is kinyitja a fülét, a szemét, és így nézi a médiát, akkor nagyon hamar megláthatja, hogy a politika, a világpolitika, gyakorlatilag a mindennapos csúsztatások, hazudozások, a lassan mindent meghatározó vadkapitalista érdekek szolgalelkű kiszolgálásává vált. A közjó, a közösség érdeke, az már csak transzparens szóvitt. Csak a tisztánlátás véget. Kik is voltak ezek a farizeusok? Szigorú vallási elveket valló, ókori párt, zsidó párt volt, és legalább egy fél ezer éves múltra tekint vissza Jézus korától visszafelé. Gazdag emberek alkották ezt a pártot, akik megtehették, hogy a kapukban, vagy aztán a zsinagógákban beszélgettek a törvényről, a nemzetet megtartó Isten adta törvényről. Nekik volt rá idejük, mások dolgoztak helyettük. Megfizették rendesen az adót. Sőt, nem csak, hogy megfizették az adót, de mindenből adtak tizedet, pedig a törvény csak azt írta elő, hogy a nemes fűszernövényekből adjanak adót, amit aztán könnyen értékesíteni lehetett, és így segítették a templomnak a kultuszi életét financiálisan. Ők mindenből tizedet adtak. Ennek volt köszönhető, hogy azok az emberek, akik már nem tudták megfizetni a templomadót, mert a rómaiak adója, a kötelezettség elvitte a kis vagyonkájukat, bemehettek mégis, és részt vehettek a kultuszban, mert a farizeusok kifizették az ő adórészüket is. Jézus ezeket a farizeusokat mégis bírálja. Pedig nagyon sokszor jót tettek ezek a farizeusok. Azt szoktuk mondani, hogy farizeusok mindig is voltak, mindig is lesznek. És nem csak a zsidók között. Mert a farizeusi magatartás nem más, mint a kettős erkölcsiség. A jobban tudás felsőbbrendűsége. Sok ember beleesik a másokat vezetni akarás kísértéseibe. A nagy politikában. Például. No, de nem csak ott. Amikor harmadik évezred elején még mindig ott tartanak házasságok is, hogy azt mondják, a fej A férfi, a szív, a nő. Nem. Feleség. Őseink tudták. Nem másról van szó, mint arról, hogy az is és az isá, a man és a manin, az ember és a némber, ahogy Károli Gáspár fordítja, a kettő egy. Vagyis a beszéd, a kommunikáció. Nincs olyan, hogy egyik a másiknak alá lenne rendelve. Kommunikáció, kommunió, egység. És mégis nagyon sok férfi a nőben ellenséget lát, és nagyon sok nő ugyanígy tekint a férfiakra, ezek a férfiak. De hát ilyen világban élünk. Szeretnénk, ha gyermekeink megállnák helyüket az életben, és ennek eléréséhez nem csak, hogy kívánjuk azt, hogy sikeresek legyenek, de próbáljuk bölcsen munkálni is az útjukat. Nagyon jól tudja a gyermekét nevelő ember, hogy negyed órában nem lehet elmagyarázni a gyermeknek, hogyan kell értékcentrikusan élni az életet. A tartalmas élet szépsége akkor sejlik fel a következő generáció számára, ha a mostani generáció emberül méltóság teljesen él. Hány és hány embertől fosztották meg ezt a lehetőséget? Méltatlan körülmények között él. Ki a farizeus tehát? Aki vizet prédikál és közben bort iszik? Aki ideológiát magyaráz, ahelyett, hogy a szeretet törvényének engedelmeskedve cselekedne? Farizeus az, aki nyugodt lelkiismerettel él mások kontójára, és közben másokat nem hagy élni, mert primitív, mert destruktív, mert agresszív. Elvárja, hogy őt szeressék, elfogadják, tolerálják, de ő maga mindezekre képtelen. Ez a farizeusság. Farizeus az, aki vallásoskodó életével szeret a középpontban tetszelegni, de az istenes életből fakadó elfogadást sosem képes megélni. Farizeusi magatartás az, hogyha egy férfi nem tudja, hogy mi a dolga a családban. Mi a dolga? Hát az, amire rendelte az Isten. Hogy szeresse úgy az övéit, ahogy a Szentírás mondja, hogy az életét adja értük. Krisztus is szerette az egyházat, és életét adta érte. El kellene már magyarázni a férfiaknak ezt a tudást, hogy hátra kell lépni egyet. Hogy szolgálni kell. Senki nem mondja el. Senki nem avatja be a férfiakat ebbe a tudásba. Helyette beavatja őket az élet, a szerezd meg minden áron, csak neked, csak most ideológiába. És aztán így az erős férfi ember elgyengül, mert maga alá gyűri a sok-sok kísértés. És ha a magvető példázatára gondolunk, akkor láthatjuk, hogy háromnegyed része nem érti meg, hogy az élet értelme a gyümölcstermés. És ahhoz, hogy gyümölcs legyen, ahhoz nekem el kell pusztulnom, fel kell áldozni magam. Farizeusok vagyunk, amikor elvárunk bizonyos dolgokat másoktól, de ha nekünk kell teljesíteni, akkor gyakran elnézzük saját hiányosságainkat. Az igazi probléma azonban az, ha azok viselkednek farizeusként, azaz képmutatóan, akik azért vannak vagy lennének, hogy a mi érdekeinket képviseljék, hogy nekünk segítsenek. Még a politikusok össztársadalmi megoldást kínálgatnak, a papok, a lelkészek, a prédikátorok az egyéni élet számos problémájára kínálnak megoldást. Mindkettőt eredményesen csak akkor lehet megtenni, ha a vezetők dolgukat hitelesen végzik. Nincs elszomorítóbb a papoló politikusnál, s a nagyokat ígérő, hiteltelen papnál. Példakép kellene, hogy legyen a politikus is, meg a pap is. Ha azonban csak paródiái saját hivataluknak, akkor megvalósul az, amit Jézus Urunk így mond, vak vezet világtalan. És mindketten gödörbe esnek. Van-e megoldás? Jézus Urunk szerint van. Mint mindig a megoldást a szívben találjuk meg. Ezért kell megtisztítani a szívünket, hogy tiszta gondolatok, tiszta érzések legyenek benne. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha megvan bennünk a készség, ha gyakoroljuk az alázatot, ha lehajolunk. Ha ma valaki lehajol, vagy meghajtja a fejét, akkor az a tekintélyvesztésnek a jele, hogy ő magát gyengének titulálja. A kisvirágok a fűszálak között teremnek, és ahhoz, hogy észrevegyük őket, le kell hajolnunk. Ez alázat, és semmi köze nincs a tekintélyvesztéshez. Csak hát mindannyian olyan nagyon büszke teremtések vagyunk. Nehezen tudjuk elviselni azt, hogy mi teremtmények vagyunk, és nem istenek. Még mindig szeretnénk hinni a kígyó sziszegésének eritis sicut deus. Olyanok lesztek, mint az Isten. Mikor? Mikor már végre? Ha félistent játszunk atommal, gének manipulációjával, amikor állati és növényi géneket összekevernek, akkor tulajdonképpen ez nem más, mint annak a megnyilvánulása, hogy igencsak keressük a helyünket a világban, de nem a magunk helyét kell keresni a világban, az Istent kell keresnünk. És ebben a hatalmas univerzumban, amit felfogni sem vagyunk képesek, ott van az Isten. Jézus Urunk arra tanít, hogy a felmagasztalásnak nagy ára van. Bukással kell fizetni érte. Akiben nincs részvét, aki nem érzi a szelídség szükségességét, aki áthágja az írott és az íratlan szabályokat, az idővel maga is erőszak áldozatává válik. Aki kardot fog, kard által vész el. Jézus Urunk azt mondja, aki a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok. Olyan nehéz nekünk ezt megtenni. A versengés, mondják, az élet alapeleme. Versengés nélkül nincs fejlődés. Erre tanítanak minket az iskolában is. Olyan az iskola lassan, mint egy versenyistálló. Trenírozzák, idomítják benne a gyermekeket. Egyre több és több időt kell a gyermekeknek az iskolában eltölteni, és valahogy mégsem válik jobbá ez a világ. Miért van ez így? Talán azért, mert nem arra tanítják a gyermekeket, amire kellene. Nem tölti be a funkcióját a család, meg az iskola sem. A versengés aztán meghatározza az egész életet. Jó dolog győztesnek lenni, de nem lehet mindenki első a futásban, a hegedülésben, a matematikában, hiszen mindannyiunknak más és más talentum adatott. Érdekes módon a versengés mára teljesen elveszítette az eredeti értelmét. A sportolókat dopingolják, vagy így, vagy úgy. Csak a bolond nem látja, hogy a sport már nem a mozgás szeretetéről szól, hanem arról, hogy ki legyen az első. Minden áron. Ha csak a futballt nézzük, a futball már nem arról szól, hogy a nemzet fiai a legjobbak, vagy most már női futball is van, a nemzet lányai a legjobbak, azok odalépjenek a zöldmezőre és győzzenek. Nem erről szól. Nem olyan rég, néhány évvel ezelőtt történt meg az, hogy az örök rangadó a britek és a franciák között úgy alakult, hogy egyetlen egy brit hátterű játékos volt a pályán. Egyetlen egy a francia válogatottban. Minden a pénzről szól. Nem csak a sport, az élet is. És ezért törvényszerű, hogy elbukjon az ember. Mert az élet az nem a pénzről szól, a hatalomról. Az élet az Istenről szól. Ha ezt valaki nem látja meg, hogy az élet az Istenről szól, és Isten maga az élet, akkor tragédiák történnek. Csak ezt úgy már megszoktuk, hogy valakit a sötétség magába szippant, hogy nem tud ellenállni az örvénynek, és az örvény lerántja. Milyen kár, hogy nem tudjuk megtanítani fiainknak, lányainknak azt, hogy az Isten ott van mindenben és mindenekben. Milyen kár, hogy nem tudjuk ők elé élni, hogy milyen nagyszerű dolog a szolgálat. És aztán, ha tragédia, súlya nehezedik ránk, akkor nem tudunk mit mondani. Egy beszélgetésben egy híres német színész mondta ezt. Tudjátok, amikor fiatal voltam, most már elmúltam 70 is. Amikor fiatal voltam, akkor ilyen intellektuális körökben voltam. Nagyokat filozofáltunk az életről, de közülük senki nem merte kiejteni az Isten nevét. Elmúltam 70 éves. Most már kimerem mondani, hogy Isten. És tudjátok, olyan jó kimondani ezt. Mert az idő, ha van belőle, akkor megtanít minket sok-sok mindenre. Például arra, hogy Isten országába elhívottak vagyunk mindannyian, és hogy Isten országában másképp történnek a dolgok. Ott nincs helye hamiskodásnak, hazugságnak, bármiféle kupackodásnak, mert Isten az Isten. Az Isten országa nem üzletelés, hanem igazság, jóság és Szentlélekben való öröm. Isten országában megtörténik az, ami itt nagyon ritkán, hogy aki nagy, az kicsivé válik. És aki kicsi, az nagyjá válik. Luther Mártonunk olyan szépen mondja, bolondok vagyunk, olyanok, mint a gyermekek. Botokkal és cifra övekkel játszadozunk. Pedig nem ez lenne a dolgunk, hanem szeretettel építeni azt a közösséget, ahova rendeltettünk. Szolgálnunk kellene, kicsivé kellene válnunk. De lelkünk békessége csak akkor növekedik, ha el tudjuk fogadni az örök isteni igazságot. Aki szívét megtisztítja, és az örök isteni igazságot a szívébe zárja, az felszabadul, az megszabadul, és végre úgy élheti életét, ahogyan Isten azt a teremtéskor eleve megálmodta. Az ő személyes életében is. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, hogy rajtunk van atyai szemed, jól ismered gondolatainkat és kívánságainkat. Tisztíts meg minket minden hamisságtól és képmutatástól, hogy egyedül téged keressünk imádságainkkal, és embertársaink javát szolgáljuk jó cselekedeteinkkel, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.